füles bagolyolvasó. Gui, de Maupassant. Se baj. Barvillierban szálltam le, pusztán azért, mert egy juti kalauzban, már nem tudom, melyikben azt olvastam. Szép múzeum, két Rubens, egy Teniers, egy Ribera. Na nézzük meg, gondoltam, az Európa szállóban fogok vacsorázni, puti kalauzom azt mondja. Kitűnő szálló. S másnap tovább utazom. A múzeumot zárva találtam. Csak idegen látogató kérésért nyitják ki. Kérésemre hát kinyitották, s megszemlélhettem néhány mázolmányt. Egy fantaszta múzeumi őr nagymesterek műveinek tulajdonította őket. Majd ott álltam egyedül, a világon semmi tennivalóm nem volt, egy végtelen síkság közepére épült ismeretlen kisváros elnyúló utcáján álltam. Mit tehettem volna? Végigjártam a városka artériáját, a fő utcát, megnéztem néhány szegényes boltot. S, mert még mindig csak 4 óra volt, olyan csüggedés fogott el, mely megőríti a leghatározottabb embert is. Mit tegyek, Istenem, mit tegyek, 500 frankot fizettem volna valamilyen jó ötletért. Találékonyságom megbénult, egyszerűen azt határoztam, hogy végigszívok egy jó szivart, s kerestem a dohányboltot. Hamarosan megpillantottam vörös üvegbúráját, s beléptem. A trafikos nő több dobozt tett elém. Válasszak. Miután végigvizsgáltam a szivarokat, mint förtelmes volt, véletlenül a nőre pillantottam. Később elvesztettem szem elől. Bandánk lassan szétszóródott, helyünket átadtuk egy másik nemzedéknek, akiknek továbbadtuk se bajt is. Egyszer-egyszer Fournay zsenél ebédeltem, s ott hallottam még róla. Utódaink nem tudták, miért kereszteltük se bajnak, azt gondolták, rosszul értették, s valamilyen keleti névre gyanakodtak, ők Seilának szólították. Majd ők is átadták csónakjaikat és a csónakokhoz tartozó nőket a következő nemzedéknek. Egy evezős nemzedék általában 3 évig él a vizen, majd ott hagyja a szajnát, hogy belépjen a politikába, a bírósághoz, vagy orvos lesz. Seilából ekkor Stella lett, majd később a Stella is átalakult Helgává. Ekkor norvégnek hitték, a legfrissebb nemzedék, a monoklisok, már csak így nevezték, a norvég. Azután eltűnt, és tessék, most Barvillierban találkoztam vele, és trafikos nő. Hát most, hogy megy a sorod? Kérdeztem, kissé jobban. Felelte, egyszerre kíváncsi lettem az életére, máskor talán nem is gondolok rá. Ma izgatott, vonzott, komolyan érdekelt, és megkérdeztem, hogyan csináltad meg a szerencsédet? Nem tudom, akkor jött, amikor a legkevésbé vártam. Szhatóban kezdődött. Ó, nem, hát hol? Párizsban, a szállóban, ahol laktam. Úgy. Hát te Párizsban nem dolgoztál. De igen, Raveletnénál. Ki az a Raveletné? Ó, te nem ismered Raveletnét. Nem én. Kalaposnő, a nagy kalaposnő a Rivoli utcában. Megerett a szava, s ezer apróságot mesélt régi. Éveiből, 1000 kis rejtelmét a párizsi életnek, egy divatház belső titkait, a lányok életét, kalandjait, gondolatait, az ott dolgozó fiatalok vágyait, mesélt az utcán halászó egykori kis macska, aki halászott reggel, amikor a munkahelyére sietett, halászott délben, fedetlen fővel csatangolva, halászott ebéd után, s este is, hazamenet. Boldog volt, hogy a múltról beszélhet. Ha tudnád, milyen söpredék voltunk, milyen komisságokat eszeltünk ki, és azután mindent elmondtunk egymásnak. Tudod, fütyültünk az emberekre. Az első pimasság, amit elkövettem, az esernyőhügy. Volt egy öreg alpaka esernyőm, olyan öreg, hogy szégyelni kellett. Egy esős napon, a boltba érkezve, éppen becsuktam, amikor a hosszú ló is rám szólt. Te még kimersz lépni ilyen ernyővel, ha nincs más, és pillanatnyilag le vagyok égve. Ó, mi mindnyájan mindig le voltunk égve. Louise azt felelte, szerezz egyet a madeleineben. Elámultam. Louise folytatta, mindnyájan ott szereztük, annyi van ott, amennyit akarsz. És apróra elmagyarázta a dolgot. Nagyon egyszerű volt. Elmentem hát Irmával a madeleine templomba. Megkerestük a sekrestést, és elmagyaráztuk neki, hogyan felejtettünk itt egy ernyőt a múlt héten. Ő megkérdezte, emlékszünk-e a nyelére, és én leírtam egy a hátgombos nyelet. Bevezetett minket egy szobába, ahol 50-nél több elhagyott ernyő volt. Sorra vettük őket, s nem találtuk az enyémet. De én kiválasztottam egy szépet, nagyon szépet, faragott elefántcsontnyelűt. Néhány nap múlva Louise ment el érte. Szépen leírta, és teljes bizalommal odaadták neki. Az ilyesmihez nagyon jól felöltöztünk. Nevetett, nyitogatta és visszaejtette a nagy szivardoboz fedelét. Folytatta, ó, mennyi stiklit követtünk el, s milyen mulatságos stikliket. Tudod, 5-en dolgoztunk a műhelyben, 4 szürke senki semmi, s egy nagyon elegáns lány, Irma, a szép Irma. Nagyon finom volt, szeretője az államtanács tagja. De ez nem zavarta Irmát, őt is átejtette. Tél volt, amikor azt mondta nekünk, nem is tudjátok még, milyen jót találtam ki. És elmondta, mit talált ki. Irma úgy tudott viselkedni, hogy minden férfi fejét megzavarta. Ha egy férfi szeme rajta felszkezett az alakján, a csípőjén, összefutott a nyál a szájában. Szóval Irma elhatározta, hogy 100 frankot szerez mindegyikünknek, vegyünk rajta gyűrűt. Volt egy terve. Tudod, hogy akkoriban engem nem vetett fel a pénz, a többieket sem. Nagyon gyengén álltunk, 100 frankot kaptunk havonként a szalomban, semmi többet. Valami kellett még. Mindegyikünknek volt 2-3 állandó barátja, akik adtak valami keveset, nem sokat. Amikor délben sétáltunk, megtörtént néha, hogy sikerült egy-egy férfit felcsípni, aki másnap újra eljött. 2 hétig bolondozott vele az ember, mindenfélét ígért, aztán engedtünk neki. De az ilyen. Férfiak sohasem hoznak sokat. Azok ott hatóban, a szórakozás volt. Ó, ha tudnád, milyen ravasságokat főztünk ki. Igazán, meg kellett halni, annyit nevettünk. Hát, amikor Irma azt ajánlotta, hogy 100 frankot kereshetünk, egészen tűzbe jöttünk. Nagyon csúnya, amit most elmondok neked, de nem baj. Te ismered az életet, meg aztán, ha valaki 4 évig kitartott hatóban. Szóval azt mondja Irma, az operabálon felcsípjük a párizsi férfiak krémjét, a legelegánsabbakat, a leggazdagabbakat. Én ismerem őket. Először nem hittük el, hogy ez igaz lesz. Mert az ilyen férfiak nem kalapos lányokat választanak. Irmát igen, de minket nem. Ó, ez az Irma milyen sikkes volt. Tudod, a műhelyben mindig azt mondtuk, ha a császár meglátná, rögtön feleségül venné. A bálra Irma öltöztetett fel minket, a legjobb darabjainkat szedtük össze. Irma ezt mondta. Ti nem mentek be a bálterembe, kint maradtok a szomszédos utcákban, egy-egy bérkocsiban. Jön majd egy úr, aki beszáll a kocsiba. Amint bent van, a legkedvesebben átölelitek, de igazán kedvesen. Majd egy nagy sikoltás, és jelzitek, hogy tévedés, mást vártatok. Ez felgyújtja a balekot, látja, hogy más valaki helyét foglalta el, s mindenáron maradni akar. Ti ellenálltok, haraptok, rúgtok, hogy elkergessétek. Aztán elmentek vele vacsorázni. Csinos jóvátételre lehet számítani. Ugye, te még nem érted? Hát, ide hallgass, mit csinált a bestia. Kiadta a parancsot, hogy mind a 4-en üljünk be egy-egy gumikerekű kocsiba, kifogástalan kocsikba, majd szétszórt minket az opera mellékutcáiban. Ó, megelment a bálba egyedül. S, mert név szerint ismerte a legfontosabb férfiakat Párizsban, főnöknőnk. Szállított a feleségeknek, Irma kiválasztott közülük egyet-egyet, akit azután lázba hozott. Mondott neki mindenfélét, Irma nagyon okos volt. És, amikor látta, hogy a férfi már jól neki tüzesedett, levette az állarcát, és a balek már is benne volt a hálóban. Persze, rögtön magával akarta őt vinni, de Irma csak találkát beszélt meg vele. Fél óra múlva egy kocsiban, a Taidvót utca 20 előtt. Én ültem abban a kocsiban, jól beburkolva, az arcomon fátyol. Egyszer csak egy úr nyitja az ajtót, és beszól. Maga az, halkan felelek, én vagyok, szálljon be gyorsan. Beszáll, én átölelem, megcsókolom, de úgy, hogy a lélegzete elakad. Majd ezt suttogom. Ó, de boldog vagyok, nagyon-nagyon boldog vagyok. És egyszerre felsikoltok. De hiszen ez nem te vagy. Ó, Istenem, és bőgni kezdek. Elképzelheted, milyen zavarba jön erre egy férfi. Először vigasztalni próbál, mentegeti magát, védekezik, hogy ő is tévedett. Én meg egyre bőgtem, de már halkulva. Majd nagyokat sóhajtottam. Ő szépeket mondott. Igazán úri ember volt. Meg aztán már szórakoztatta is, hogy egyre kevésbé sírok. Szószót követett, röviden, meghívott vacsorára. Először visszautasítottam. Ki akartam ugrani a kocsiból. Átfogta a derekamat. Aztán megcsókolt. Úgy csókolt, mint én, amikor beszállt. Aztán, megvacsoráztunk, de hisz érted már. És kaptam tőle. Talált ki. No, talált ki. 500 frankot adott. Látod, vannak még gavallér férfiak. Végül mindegyik lánynak sikerült. Louise kapott a legkevesebbet. 200 frankot. De tudod, a hosszú Louise igazán deszkasovány volt. A trafikos nő egyre beszélt, s csak úgy öntötte régóta felgyűlt emlékeit bezárt, hivatalos, kiskereskedői szívéből. Ó, hogy felkavarta az egész pénztelen furcsa múlt, sajnálta a szerelmeskedő és bohém párizsi életet, a párizsi járda életét, az éhezésekből és fizetett csókokból, a nevetésből és nyomorúságból, a ravaszkodásból s néha-néha igazi szerelemből álló életet. Megkérdeztem, de hogyan kaptál trafikot? Elmosolyodott. Hosszú történet, szállodai szomszédom egy joghallgató volt, de tudod, azok közé tartozott, akik csak lopják a napot. Ez is a kávéházban élt reggeltől estig. Szereted biliárdozni. Soha senkit nem ismertem, aki ennyire szeretett volna biliárdozni. Ha egyedül voltam, néha együtt töltöttük az estét. Tőle van Roger. Roger, az kicsoda, a fiam. Ó, minden hónapban adott egy kis pénzt, hogy neveljem a gyereket, de azért én azt gondoltam, ettől a fiútól nem várhatok semmit, annál kevésbé, mert ilyen naplopót még soha nem láttam, de igazán soha. 10 év után még mindig az első vizsgájánál tartott. Amikor a családja látta, hogy nem lesz belőle semmi, hazahívták vidékre, de azért továbbra is leveleztünk a gyerek miatt. És aztán, képzeld, az utolsó választásnál, most 2 éve, hallom, hogy képviselő lett otthon. És aztán beszédet is tartott a képviselőházban. Hát erre aztán ráillik a mondás, vakok közt mára. Félszemű is király, de hogy befejezzem, elmentem hozzá, és ő azonnal szerzett egy trafikot nekem, mint egy deportált lányának. Az igaz, hogy az apámat deportálták, de soha nem hittem, hogy ennek hasznát vehetem. Szóval, nézd, ez itt Roger, magas fiatal ember lépett be, kifogástalan, komoly és nagyképű. Homlokon csókolta anyját, aki hozzám fordult. Nézze meg, uram, ez a fiam, irodavezető a városházán. Előbb-utóbb a prefektus lesz. Illő módon üdvözöltem ezt a hivatalos szemét, és elindultam a szállodámba, de előbb komolyan megszorítottam Sebaj felém nyújtott kezét.